Visszatértünk Önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogy azt az első blogban elmondtuk, kettő darab tesztkészüléket is hoztunk. Az egyik egy nyomógombos telefon, a másik pedig egy ultra durvának beharangozott tablet, úgyhogy a termékskála két végéről válogattunk. A nyomógombos telefonunk a Nokia 5310, zárójelben 2020 nevű készülék, ami egy újabb olyan Nokia telefon, amit ugye a Nokiát birtokló HMD nevű cég hát a múltba visszanyúlva próbál feltámasztani, és igazából a legendásnak vagy az ismertnek számított korabeli nyomógombos Nokiák népszerűségének farvizén megpróbálják ezt kelendővé tenni. Ennek pedig ugye általában az a módja Nokiáéknál mostanság, hogy fogják azt a formatervet, ami az előző generációs modellt is nagyjából jellemezte, kicsit modernizálják, de a stílusjegyeket meghagyják rajta, és utána beletesznek egy, hát szerintük korszerű belsőt, és aztán piacra dobják, hát egy véleményesen kedvező árfekvésben. És ugye ez történt a Nokia 3310-nél, ami az első ilyen dolog volt. Ugye ez egy nagyon jó poénnak tűnt akkor, amikor ugye a Nokia újraindult és androidos telefonokat kezdett el gyártani, akkor egy rendkívül jó ötletnek tűnt, hogy a Nokia 3310-hez visszanyúltak, és ugyanazt a formatervi stílust használva megalkották annak az új generációját. Más kérdés, hogy azon túl, hogy a formaterv ilyen nosztalgikus a sikeredet, azon túl ez nem volt egy kifejezetten hát jól sikerült termék, sem kezelhetőségben, sem funkcionalitás szempontjából, de mindenképpen egy olyan poén volt, ami miatt a Nokiáról elkezdtek sokan beszélni, még azokba a médiumokba is eljutott a új 3310-es híre, amelyek egyébként a telekommunikációval nem annyira foglalkoznak. És miután ez ilyen jól sült el, ezért egy évvel később a Nokia 8110-es, hát az tényleg legendás telefon volt, annak is megalkotta az újra gondolt verzióját, az sem sikerült annyira jól, mint amennyinek szerettük volna, de ott már voltak benne olyan funkciók, amik ugye a 3310-esben nem voltak benne, például belerakták a 4G-t, kapott egy ilyen furcsa operációs rendszert, amit KaiOS-nek hívnak, és azóta is egyébként néhány telefonba felbukkan. Ez egy ilyen nyomógombos telefonokra optimalizált, de alkalmazás letöltésekkel kis csafírozható, kicsit butított androidos alapokat használó furcsa hibrid operációs rendszer. Folyamatosan fejleszték, tehát amikor a 8110-es megjelent vele, akkor azért eléggé tragikus volt a dolog, de azóta egy csomó funkció helyre került, és egyre jobban és jobban működik, de ettől még a 8110-es sem lett egy túlságosan jól sikerült termék. Aztán utána volt a 2720-as, ami egy ilyen kagylótelefon volt, az szóra sem érdemes gyakorlatilag. Most viszont megjött az 5310-es, ami azért érdekes, mert az 5310-es azért egy elég hát egyedi telefon volt a maga idejében. Ugye ezt úgy is hívták, hogy Express Music, ugye az a Nokiának volt egy ilyen kifejezése. Kifejezetten azokra a telefonokra alkalmazták, amik zenelejátszásra voltak így kitalálva. És ennek a telefonnak az egyik érdekessége az volt, hogy a kijelző melletti részre tettek föl zenelejátszó gombokat, ezeket a léptetést, meg pauz és újraindítás gombokat, hogy könnyebben lehessen kezelni a zenelejátszást a készülékeken. Most ezt átemelte a HMD az új 5310-esbe is, tehát itt is megvan ugyanez a kialakítás, hogy normál gombok, nagyméretű kijelző, relatív, legalábbis ebben a szegmensben, és a kijelző melletti piros dekorsávban vannak ezek a vezető gombok. Hát már ott van egy kis gond, hogy ugye az eredeti telefonon a bal oldalon voltak, az új telefonon meg a jobb oldalon vannak, ami egy elég furcsa változás, hogy miért nem lehetett ugyanoda tenni. Másrészt viszont az a helyzet, hogyha megnézzük a régi 5310-nek a specifikációit, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egy csomó szempontból a korábbi telefon az jobb specifikációkkal rendelkezett, mint 13 évvel később ez a felfrissített termék. Ugye ilyen mondjuk a kamera, ami a korabeli telefonon 2 megapixeles volt, ezen az új verzión pedig csak egy VGA kamera van benne, de ilyen például a belső tárhely, ami 30 megabyte volt a régi készüléken, ami már mostani szemmel nézve azért elég alacsonyka, de a jelenlegi telefonban csak 16 megabyte benne a dolog, vagy a microUSB-nek a verziószáma, ami régebben 2.0-as volt, most csak 1.1-es, nem is nagyon lehet érteni, úgyhogy gyakorlatilag az történt, hogy 13 év eltelt, és nem hogy jobb lett az 5310-es, hanem sok szempontból butább is, mint a korabeli modell, ami egy meglehetősen furcsa megoldás. De aztán ugye, hogy az ember elkezdi használni, meg belenéz a specifikációkba, akkor kiderül az is, hogy miért van ez így, és igazából ennek elég egyszerű oka van. a korabeli Nokia-s Series 30-as vagy Series 40-es telefonokra, ugye ez egy ilyen kezelőfelület volt, amit minden Nokia telefon megkapott, azok mögé voltak direkt gyártva olyan chipsetek, olyan hardware-es megoldások, amik ugye ezeket a funkcionális dolgokat, mint amilyen a kamera felbontása, meg a csatlakozó típusa, és a többi, és a többi, ezeket így biztosították, hogy ezek működjenek, viszont azok a cégek, akik ezeket az alkatrészeket gyártották, azok már vagy nem léteznek, vagy nem gyártanak már ilyen berendezéseket, mert átálltak a jóval modernebb megoldásokra, ami az érintőképes okostelefonokhoz szükséges. Úgyhogy hát a Nokia-nak ilyen szempontból nehéz dolga van, mert kellett valami olyan hardvert találni, ami nem túl drága, egy érintőkijelzős telefonban kevés, de egy nyomógombos telefonban meg elég, és ugye nem nagyon volt más megoldásuk, mint egy ilyen nagyon belépő MediaTek chipsetet elővenni valahonnan, és annak bizony vannak korlátai, például az, hogy nem tud megfelelő méretű kamerát kezelni, vagy például az, hogy tényleg egy sokkal lassabb dolog, mint amit korábban használtak a 13 évvel ezelőtti Nokiákba. Hozzáteszem azt is, hogy nyilván azok a telefonok a maguk korábban drágábbak voltak, mint most az új 5310-es. Ami egyébként a dologban egy kicsit szomorú, hogy tényleg ilyen visszalépés jellege van. A zenei rész viszont korrekt, azt lehet mondani, hogy a headsetre jutó hangminőség az kifejezetten jónak számít, és igazából a zenelejátszó maga is elég jól működik, de hát ez valószínűleg kevés lesz a mai piacon. Ugye van egy teljesen átlagos nyomógombos telefon, elég korlátozott funkcionalitással, és ugye az benne az extra, hogy oldalt vannak zenelejátszó gombok benne. Nem feltétlenül hiszem, hogy ez elég lesz, mert igazából ha azt nézzük, hogy mennyi mikről az 5310-esnek ez a reinkarnációja, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek az árfekvésnek majdnem, hogy a felér lehet kapni hasonló tudású nyomógombos telefonokat, akár a Nokia saját kínálatában is. Jó, azok nem úgy néznek ki, mint egy korábbi Nokia termék felmelegített verziója, de igazából a célnak azok is megfelelnek, hogyha nincsen semmi más igényünk, csak a telefonálás, az SMS írás, az FM rádió használata, meg az, hogy ilyen nagyon primitív módon elérjünk bizonyos internetes funkciókat. A másik nagy problémánk a készülékkel, és igazából ez az, ami miatt a leginkább nem voltunk vele elégedettek, hogy ugye a belső tár egy 16 MB, hát arra 3 zenét lehet föltenni és game over, úgyhogy mindenképpen érdemes beletenni egy memóriakártyát, ami természetesen microSD, de a készülék a 32 GB-os kártyán a nagyobbat nem kezel, tehát a 64 GB-os kártyáról már úgy csinál, mint ha ott se lenne benne. És igazából a 32 GB-os kártyával is az a helyzet, hogy ez annyira megborítja a rendszert, hogy teljesen belassul az egész menü, nemhogy a zenelejátszó rész, ahol ugye az ember a számokat szeretné összeválogatni egy playlisthez. Tehát az, hogy engedik beletenni a 32 GB-os kártyát, ez egy dolog, de az, hogy utána ettől teljesen lelassul a telefon, az kifejezetten kellemetlen és ciki így 2020-ban. Meg lehetett volna ezt úgy oldani, hogy nem csak 16 MB a belső tárhelyen, hanem mondjuk legalább 2 GB, az sem egy óriási mennyiség, de arra azért jó pár zeneszámot föl lehet tenni, de valahogy úgy néz ki, hogy ez nem lett egy átgondolt termék. Úgyhogy akinek tetszik és alapfunkciókra használná, az nyilván azt mondja, hogy ez egy design cucc és érdemes megvásárolni. Aki viszont csak egy alapfunkciós készüléket keres, és még a zenelejátszás sem annyira fontos neki, az tényleg féláron tud kapni hasonló képességű, szintén Nokia telefonokat, de hát körül lehet nézni a piacon, vannak Alcatel és egyéb termékek is, amik tényleg a filléres kategóriába tartoznak, és valószínűleg ugyanazt a felhasználó élményt tudják hozni, mint ez az újra gondolt 5310-es. De ugorjunk hirtelen számtalan kategóriát át, és kössünk ki a Huawei MatePad Pro nevű terméknél, ami a Huawei-nek a legfrissebb táblagépe, amit Magyarországon is meg lehet már vásárolni, és elvileg ez a csúcsmodell, ami sok szempontból stimmel is. Igazából, hogy a Huawei-nek, ezt sokszor elmondjuk, mindig érdemes elmondani, hogy az a problémája, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi csatapaté miatt ők a Google szoftvereihez nem férhetnek most éppen hozzá, illetve azoknak a licenszköteles részéhez, tehát az Android az megvan, de ami még ebbe az ökoszisztémába tartozik, az még nincs meg, ugye itt a YouTube-ot, a Maps-et, a Play Store-t, a Drive-ot, és sereg olyan szolgáltatást lehet mondani, ami ahogy a Huawei termékeken nincsen rajta, mert egyszerűen nem engedik nekik, hogy rajta legyen. Úgyhogy ők elkezdték fejleszteni a saját rendszerüket, aminek az a neve, hogy HMS, és a HMS alá próbálják betenni ezeket a funkciókat, hát több-kevesebb sikerrel, de ugye nagyon dolgoznak rajta, és egyre több és több funkció, meg alkalmazás érhető el az alkalmazásboltjukban, és egyre több és több átiduló megoldást találnak ki annak érdekében, hogy bizonyos Google szolgáltatásokat tudjanak pótolni. Úgyhogy ez az alap nekifutásunk, és innentől kérdés az, hogy a csúcskategóriás tabletnél ez mivel jár. Most az a helyzet, hogy maga a készülék, hogyha a hardverét nézzük, akkor ez tényleg egy csúcsmodell, Kirin 990-es chipsettel, 5G-s SIM fiókkal, tehát egy SIM kártyát beteszünk, és van 5G hálózat, akkor 5G-re is fel tud lépni a termék, ami tényleg abszolút modernnek számít. Van egy nagyon jó sikerű DPS kijelző az Elo lapon, ami 10,8 hüvelykes, és korrekt a felbontása, mert 1600x2560 pixel tud megjeleníteni. Van rajta 4 hangszóró, ami tényleg szuper jól szól, benne van 68 GB RAM, és legalább 128 GB belső tárhely, de akár 512 is lehet ez, hogyha az ember egy olyan kiszerelést választ. Type-C van az alsó részen, amin ugye lehet csatlakoztatni kábelt, meg töltést, teljes értékű Wi-Fi, 5.0-as Bluetooth, tényleg minden, amit bele lehet tenni egy tabletben, ez benne van, de olyan szinten, hogy a hátlapi kamerához még vakut is hozzáraktak, ami abszolút nem gyakori ebben a történetben. 13 megapixeles hátlapi, 8 megapixeles előlapi kamerával, tehát hogy tényleg teljesen korrekt az egész dolog. 7250 mAh az akkumulátor, ami kifejezetten jó üzemidőt biztosít, úgyhogy ha azt nézzük, hogy milyen a hardware, akkor azt mondhatjuk, hogy ez tényleg egy csúcskategóriás tablet, ráadásul van hozzá ceruza és billentyűzet is, ugye a ceruzát mágnesesen a kijelző tetejéhez lehet tapasztani, a billentyűzet pedig kétféle dőlésszögben is egy ilyen notebook-szerű konstrukciót varázsol a táblagépből, tehát hogy amit tudtak, azt beleraktak, de ennek ellenére sikerült elkövetni néhány hibát. Az egyik ilyen például, hogy bár egy tabletnél azért nem ultravékonyak a kávák, mégis a Huawei-nél valahogy azt érezték, hogy nekik hát az egy védjegyük, vagy hát úgy lenne a legpraktikusabb, hogyha a táblagép kijelzőjének a bal felső sarkába ütnék bele az előlapi kamerának a lukát, és ezt meg is tették egyébként, ami egy táblagépen egy minimum furcsa, ráadásul az a helyzet, hogy nem igazították hozzá a kezelőfelületet, és vannak olyan menüpontok, amik konkrétan belelógnak ebbe az előlapi kamera lukba. Funkcionálisan nem olyan nagy gond, mert ott pont nem nagyon lehet megnyomni semmit, de így design és grafika szempontjából azért egy picit ilyen összecsapottnak tűnik a történet. A másik gondunk pedig az, hogy ugye ez az Android rendszer van ezen a táblagépen, ezzel a HMS-sel, de ez egy munkára termett táblagép, ez egy csúcskategóriás, multimédiás, tartalomfogyasztásra és munkára kitalált dolog, és ez több szempontból probléma esetünkben. Egyrészt maga az alap Android, az eléggé nem nagyon foglalkozik azzal, hogy egy táblagép mekkora, és ez mekkora kijelző, és azért egy kicsit olyan furán néz ki ez a néhány ikon, ami nagyon szellősen van elhelyezve a rendszerben, úgy lehet érezni, hogy nem nagyon igazították hozzá azt a kezelőfelületet ehhez a nagy kijelzőhöz, mint amit egyébként egy telefonon szoktunk használni. És azért mondom ezt el, mert ez ugye elég sok táblagépnél így van, de ugye van két nagy konkurens ennek a terméknek, az egyik az iPad, ahol viszont egy teljesen sajátos és egyedi operációs rendszer van, ami valahol félúton van az iOS és a macOS között, de kifejezetten az iPad-ekre van kitalálva, és ez érződik is rajta minden porcikájában, tehát az abszolút látszik, hogy azt arra a gépre, arra a kijelző méretre, arra a funkcionalitásra tervezték. A másik pedig a Galaxy Tab S6, ami már egy ideje piacon van ugyan, de még mindig a Samsung táblagépes kínálatának a csúcsát jelenti, ott pedig egyszerűen felrakták a komplet DeX nevű kezelőfelületet, ami választható, tehát használhatjuk a gyári Androidot is, de a DeX kezelőfelület az egy sokkal inkább Windowsos jellegű megjelenítő, ablakkezeléssel, Ctrl-C, Ctrl-V-vel, rengeteg extra funkcióval, és egy sokkal jobban kihasznált felület hely szempontjából, sokkal összeszedettebb, mint az Androidnak a sajátja, és a Samsung ezt tudja biztosítani a Tab S6-hoz, tehát amikor az ember azt kinyitja, akkor az tényleg úgy néz ki, mint egy kisebb fajta notebook, hogyha van hozzá billentyűzet is csatlakoztatva, és ez a Huawei MatePad Threadnél, ez az érzés, hogy ezt kifejezetten arra szánták, hogy ez egy munkahelyi dolog legyen, vagy egy multimédiás csoda, ez pont a kezelőfelülettel való nulla foglalkozásnak eredményeképpen nem nagyon jön át. A másik probléma a történettel pedig az, hogy ugye nincsenek meg a Google szolgáltatások, és ugye ez pont a multimédia és pont a munka szempontjából egy problémás történet. Az, hogy egy YouTube-ot nem tudok elindítani rajta, és nem tudom teljes kijelzőn nézni a videókat, ez szintén egy probléma, de probléma van a Netflix-el is, meg egy csomó olyan streaming videós szolgáltatással, ami egy táblagépet gyakorlatilag kíván, mert hogy ugye egy nagy kijelző a dolognak az alapja, és az nagyon jól néznek ki rajta a videók. Tök jó szólnak a hangszórók, nagyon jó a képminőség, de egyszerűen szoftveresen ugye nem tudjuk mögé tenni azokat a dolgokat, amiket egy Google-ös átlagos táblagépen megszokhattunk, és ez bizony korlátozást jelent. És a korlátozások másik fele, az pedig ugye a munkahelyi korlátozás. Ugye rengeteg cég van, aki a Google ökoszisztémáját használja arra, hogy a munkatársak egymással távoli elérésben tudjanak kommunikálni. Elég, ha csak azt mondom, hogy a Google Drive-ot mennyien használják. Google Drive-ot egyszerűen nem lehet elérni gyárilag ezen a tableten, mert hogy nincsen fönn a Google Drive ezen a táblagépen, hiszen ugye ez egy Google alkalmazás, licenszköteles, és ezt nem tudja a Huawei egyszerűen begugrani politikai okok miatt, hogy ezt rátegyék. Nyilván van rengeteg alternatív szoftver, amiket lehet telepíteni ilyen tabletre, és azokkal ilyen a módon el lehet érni ezeket a szolgáltatásokat, a Maps-et is, a navigációt is, a Drive-ot is, a Gmail-t is, ami ugye szintén nincs fenn gyárilag, tehát ezeket el lehet érni más szoftverek használatával. Csak amikor az ember egy csúcskategóriás táblagépet vásárol nem kevés magyar forintért, akkor azt gondolja, hogy hát nehogy már még én szórakozzak azzal, hogy megtaláljam ezeket az alternatív szoftvereket, ezeket konfigurálgassam, hogy elérjék a Google szolgáltatásait, elszüttyögjék vele napokig, hogy ez olyan módon működjön, ahogy én azt elvárom, és ilyen szempontból egyszerűen a Huawei-nek nincs opciója, nincs választási lehetősége, nem tudja megcsinálni a felhasználó helyett ezeket a megoldásokat, ugye ő nem állítja be a felhasználó helyett a Gmailt egy alternatív e-mail fiókhoz, nem tudja a Google Drive-ot szintén bekonfigurálni a felhasználó helyett, mert egyszerűen nyilván nem kaphat hozzá hozzáférést, hanem ez tényleg a userre van bízva, és ha a user azt mondja, hogy neki okvetlenül kell egy ilyen Huawei MatePad Pro, mert 5G-s, ami ugye elég ritkának számít, meg nagyszerű a kijelzője, meg remekül szólnak a hangszórók, meg tök jó hozzá attól, és igazából jó áron is van, hogyha a másik 2-3 konkurenst megnézzük, akkor ez nem egy túlárazott dolog, és azt mondja, hogy igen, nekem ez egy minőségi tabletnek tűnik egy korrekt hardware-re jó áron, akkor ez a felhasználó azt is kell, hogy vállalja, hogy ő leül és elszütyörészik vele egy darab időt, amíg beállítgat minden szolgáltatást és minden olyan funkciót, amit egyébként egy androidos táblagépen használni óhajtana. Ez ezzel jár, tehát azzal, hogy egy picivel olcsóbb ez a tablet, mint a konkurensek, annak viszont az az ára a másik oldalon, hogy kell vele egy kicsit küzdeni annak érdekében, hogy ténylegesen működni, úgy működjön, ahogy az ember elvárná, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz erre utána kell olvasgatni itt-ott az interneten, szóval biztos, hogy rá kell szenni egy kis időt, de ahogyha készen van és mindent sikerült beállítani, akkor viszont tényleg egy teljesen jó termék, ezt a kameralukat azt érdemes lett volna elfelejteni, de egyébként külsőre, hardwareben, tudásban tényleg nem lehet belekötni, korrekt a hozzáadott billentyűzet, frankó a hozzáadott tok, benne van az 5G, tehát tényleg azt mondanám, hogy ha a Google ökoszisztéma rajta lenne, akkor ez nem csak egy versenyképes termék lenne, hanem bizonyos szempontból még jobb vételnek is számítana, mint akár a Samsung, akár az Apple megoldásai ezekben a kategóriákban. Így viszont az a helyzet, hogy a Huawei-nek, hát durva azt mondani, hogy önhibáján kívül, de a lényeg az, hogy mégiscsak úgy alakult, hogy a Huawei nem nagyon tud azzal mit kezdeni, hogy a Google szolgáltatásokhoz nem fér hozzá, viszont ez azt jelenti, hogy a termékük egyszerűen hát sokkal kevésbé versenyképes, mint amilyen versenyképes lehetne. Ennyi fért bele a mai szenzorba, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, viszont hallgatok.